a globális és hazai tőkepiaci kilátásokról fogunk beszélgetni, és ebben segítségünkre lesz Bebesi Dániel, az Erste alapkezelő senior portfólió menedzsere, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Sziasztok!
Hogy látod ezt az idei évet? Közelítsük meg globális szempontból, és talán egy picit a jegybankok oldaláról. Milyen helyzetben vannak most a vezető monetáris döntéshozók elsősorban a tengeren túlon, illetve Európában?
A tavalyi évet eléggé benézte a piac, hogyha lehet ilyen nyersen fogalmazni. Ugye általános várakozás volt, hogy recesszió fog kialakulni a világgazdaságban, Amerikában mindenképp. Ugye ezt arra alapozódott ez a várakozás, hogy egy nagyon erős kamatemelési cikluson voltak túl a vezető jegybankok az év végére. Ugye mind az amerikai jegybank, mind az európai jegybank több évtizede nem látott monetáris szigorítást, kamatemelés hajtott végre, és azt gondolta a közgazdás társadalom, hogy egy ilyen jelentős kamatemelés az nagyon le fogja fékezni a gazdaságot. És ugye a tavalyi év legnagyobb meglepetése az lett, hogy nem lett végül recesszió, és még most se látszik, hogy a közeljövőben, vagy itt a küszöbön kopogtatna a recesszió, legalábbis az USA-ban, továbbra is egész jók a gazdasági adatok, és ebből kifolyólag az idei évre nagyjából maradtak ugyanazok a kérdések, mint 2023-ban. Tehát, hogy az egyik ilyen fő kérdés, hogy ezek a magas kamatok, amik most kialakultak a 2023-as kamatemelések során, azok milyen ütemben, milyen mértékben fékezik a gazdaságot, hogy ugye ez az a vita, amit úgy szoktak fémjelezni, hogy durva féldetérés, ez a hard landing, vagy az úgynevezett soft landing, hogy szépen finoman fékeződik a gazdaság, úgy jön le az infláció, úgy lassul le, hogy közben nem robban be a munkanélküliség. És nagyjából ezt a szenáriót láttuk 2023-ban, tehát az a ritka helyzet alakult ki, hogy egy ilyen nagy kamatemelés után szerencsésen lecsökkent az infláció, amiről ugye nagyjából azt lehet mondani, hogy most már egy banki fél körül van, hogyha különösen az utóbbi hónapokat, negyedéveket nézem, tehát az év per év mutató még följebb van, de hogyha a legfrissebb havi számokat nézem, akkor mind az Eurózónában, mind az USA-ban nagyjából a jegybanki cél körül van az infláció, és ennek ellenére, hogy ilyen gyorsan, meredeken szakadt az infláció, a munkanélküliség továbbra is nagyjából historikus mélypontok körül van. Tehát az USA-ban ugye 4% alatt, az Eurózónában ilyen 6,5% körül, tehát úgymond nem volt nagy költsége a kamatemeléseknek, nem volt nagy költsége a dezinflációnak. És az idei évre az a kérdés, hogy ez a kedvező állapot, ez fent tud-e maradni? Tehát tud-e úgy mérséken szinten maradni az infláció, és csökkenteni a kamatokat a jegybankok? Tudják úgy csökkenteni, hogy nem kezd el emelkedni a munkanélküliség? Ugye miért emelkedett a munkanélküliség, vagy miért indulhat be mégis fékeződés? Azért, mert általában a monetáris politikának mindig van egy késletetett hatása. Tehát az soha nem úgy működik, hogy a jegybank megemeli a kamatokat, és hirtelen összeomlik a gazdaság, hanem általában a jegybanki kamatemelések azok másfél-két éves időtávon fejtik ki a hatásukat. És ha múltbeli recessziókat nézünk, akkor is azt látjuk, hogy a jegybanki kamatemelések után nagyjából szónap két éves időtávon billentették a gazdaságot recesszióba. Most a piaci várakozás az általános konszenzus, hogy nem lesz recesszió, tehát most mindenki nagyon örül és optimista, és azt gondolják, hogy ez az úgynevezett soft landing, amiről beszéltem, az 2024-ben is kitart majd, de azért ehhez számos kedvező körülmény fennmaradása szükséges.
A recesszió elkerülésében jelentős szerepe volt a fiskális politikának is, hiszen az Egyesült Államok békeidőben precedens nélküli deficitet futott, de az eurozóna tagja is gyakorlatilag kivétel nélkül átlépték a 3%-os küszöböt, ami most egyelőre föl van függesztve, de minden esetre átlépték. Hogy látod, hogy az idén hogy alakulhat a nagyobb gazdaságok fiskális egyenlege, és ezeknek a változásoknak, ha lesznek változások, milyen hatása lehet majd a növekedésre, illetve az inflációs folyamatokra?
Ugye a fiskális politikát látjuk, hogy az előző évtizedhez képest, tehát 2010-es évekhez van egy nagyon hangsúlyos elmozdulás, ugye amit te is utaltál, hogy sokkal nagyobbak a hiányok. Ugye ez igazából a Covid-dal gyorsult be ez a folyamat. Számos olyan egyszerű intézkedés született, ami fölpumpálta a hiányokat, de vannak olyan geopolitikai változások a világban, amik így a magasabb hiányok irányába mutatnak, tehát hogy ez egy tartósabb trend lesz. ugye ilyen geopolitikai feszültségekből adódóan azok a beruházások, amit a fejlett országok visszaszerettek volna hozni a saját területekre, mert rájöttek arra, hogy jelentős kockázatok vannak abban, hogyha más földrészeken gyártanak mondjuk kulcsfontosságú iparágak fontos termékeket, és ugye ebből a szempontból jelentős támogatásokat kellett adni, meg állami beruházásokkal segíteni. Ez ugye hozzájárult a hiányhoz, és valószínűleg ez a folyamat nem fordul meg egyik pillanatra a másikra. Ugye a konkrét háborús konfliktusok is jelentős terhetettek a költségvetésre, tehát a védelmi kiadások ugye mindenhol emelkedtek, és vannak hosszabb távú trendek miatt növekvő tételek, mint például ugye a klímaváltozáshoz, ezzel kapcsolatos beruházások is növelik a kiadásokat. Ebben csak azt akarom mondani, hogy valószínűleg ez egy tartós folyamat a magasabb hiány, amit ugye az is ezeken a szinteken tart, tehát hogy emelt kiadások vannak, hogy ugye megemelkedett a kamatszint, tehát az adósságot is drágában tudja finanszírozni az adott költségvetés, és ez ugye minden évben magasabb kiadást jelent. Ugye általában a költségvetési politikáról azért azt szokták mondani, hogy mindig a változás számít. Tehát, hogyha az egyik évben van egy 5%-os hiány, a jövő évben pedig mondjuk van egy 4%-os hiány, akkor lehet, hogy a 4%-os hiány is nagy, de csökkent az előző évhez képest, tehát akkor már szűkítő hatása van. Ebből a szempontból valószínűleg az eurozónában azért inkább szűkülés lesz, tehát hogy megpróbálják elkezdeni visszaszorítani a költségvetési hiányokat, ami fékezni fogja a gazdasági növekedést. Az USA-ban elnökválasztási év, tehát elég nehézkes megtippelni szerintem, hogy mi lesz a költségvetés iránya, de a magas hiányok azok mindenképpen keresetet támasztanak a gazdaságba, csak nem biztos, hogy a 2023-as évhez képest ez még egy többletkereslet lesz. Ez röviden úgy válaszolnék rá, hogy fékeződni fog 2024-ben.
Hogy látod az euró-dollár kurzusnak a helyzetét? Ugye ez a világ legjobban figyelt devizapárjait érintettük most már monetáris oldalról, illetve költségvetési oldalról is, hogy néz ki a kép a tengeren túlon, illetve az eurozónában. Van-e valami határozott várakozásod itt a fő devizapárra vonatkozóan?
Általános várakozás volt itt is a devizapárnál, hogy ahogy a Fed-de kapcsolatos kamatvárakozások jelentősen változtak az év vége felé, tehát hogy a Fed-től egyre komolyabb kamatvágást árazott be a piac, ugye változott az amerikai egybank kommunikáció, és elkezdtek ebbe az irányba üléseket küldeni a piacnak, ez elég gyors dollár nyengülésbe csapódott le. De én azért továbbra is úgy látom, hogy ez egy elég leegyszerűsítő kép, tehát nem arról van szó, hogyha a Fed elkezd kamatot vágni, akkor mindenképpen gyengülni fog a dollár, mert ugye meg kell nézni, hogy a többi egybank mit fog csinálni, és hogyha megnézzük, hogy a többi egybanknak milyen mozgástere lesz, vagy mit fog csinálni, akkor azért látni kell, hogy az USA az még mindig az egyik legjobban növekedő gazdasági régió, tehát hogyha mondjuk az eurozónával hasonlítom össze, akkor az eurozónában sokkal gyengébb a növekedés, és valószínűleg az infláció is gyorsabban vagy tartósabban fog mérséklődni az eurozónában, mint az USA-ban. Tehát, hogy én relatív alapon nézem, akkor lehet, hogy a Fed kamatot fog vágni 2024-ben, nagyon valószínű, hogy a mértékről megy a vita, de valószínűleg nem ő lesz a legagresszívabban élénkítő jegybank. Ugye az is nagyon fontos ennél a kérdésnél, hogy milyen gyorsan megy át a monetáris enyhítésnek a hatása a gazdaságba, és ugye a 2023-ban az egyik legizgalmasabb, vagy legnagyobb meglepetés az volt, hogy azt mutatja a tapasztalat, hogy nagyon úgynevezett nagyon lassú a transzmisszió az amerikai gazdaságba, tehát nagyon lassan megy át a Fed kamatváltoztatásainak a hatása a gazdaságban, hiába emelt a kamatokat, lassabban fékeződött vissza a gazdaság. Ugye ennek az volt az egyik oka, hogy nagyon nagy arányú volt a fix hitelek aránya az amerikai gazdaságban, tehát a Covid után mind a vállalati, mind a lakossági szektor az alacsony kamatszintet úgymond befixálta magának hosszú időre, és hiába emelt a Fed, a tényleges kamatszint a gazdaságban nagyon lassan emelkedett. Mondjuk, hogyha jelzáló hitelkamatokat nézem, a jelzáló hitelkamatok 8% fölött is voltak az USA-ban, mégis, hogyha megnéztem az általános, átlagos jelzáló hitel kamatot a jelzáló hitel állományon, akkor az ilyen 3-4% között volt, annak ellenére, hogy ilyen gyors szigorítás volt, mert az emberek nagy része hosszú távra berögzítette. Ugyanezt csinálták a vállalatok is, és ebben csak azt akarom mondani, hogy ahol ilyen lassú a transzmisszió, ott ugye sokkal tovább kell kitartanod a szigorítást, lassabban megy át a fékeződő hatás. Az eurozónában a nagyobb aránya van mondjuk a lebegő hiteleknek, tehát nincsen volt ilyen nagy arányú befixálás, ott gyorsabban hat a transmisszió. Tehát ez ugye mind befolyásolja azt, hogy relatíve az eurozónás, meg az amerikai kamatszint hogy mozog egymással szembe. Én könnyen el tudok képzelni olyan helyzetet, hogy az ECB-nek jobban kell majd kapkodni a kamatvágásokkal a Fedhez képest, ami dollár erősítő lehet. De érdekes kérdés ugye a QT, tehát az úgynevezett quantitative tightening hatása, ugye ez egy ilyen szakszó, de azt jelenti, hogy a nagy jegybankok milyen gyorsan húzzák össze a mérlegüket. Ugye az elmúlt években a COVID után mindenütt ugye mérleg bővítésről beszéltünk, ugye az hétköznapi nyelven ez a pénznyomtatás jelentett, hogy a jegybankok nagy likviditást toltak a piacra. Ennek most a megfordulása zajlik, tehát ezek mind olyan tényezők, amik befolyásolják az euró-dollár, vagy akár a dollárnak bármilyen más keresztben a árfolyam alakulását, és az is fontos tényező, amit már említettetek, ez a költségvetési hiány alakulása. Tehát, hogyha van egy erőteljes nagy hiány, és az viszonylag jól megőrzi a gazdasági növekedést, vagy fenntartja a gazdasági növekedést, akkor ott is lehet deviza erősítő hatást. Tehát én nem ülnék rá arra a történetre, hogyha vágja idén a Fed a kamatokat, akkor az dollár gyengülést fog generálni. És ugye akkor még nem beszéltünk az olyan úgynevezett szélsőséges kockázatokról, hogyha nem valósul meg a soft landing szenárió, tehát az a puha földetérés, ami nagyjából egy ilyen szerencsés forgatókönyv, hogy amiről beszéltünk már, hogy viszonylag kis növekedés áldozatok árán marad alacsony az infláció, hanem mondjuk egy keményebb recesszió van, akkor azért a történelmi tapasztalatok alapján mindig azt láttuk, hogy az ilyen hirtelen lassulás, hirtelen sok helyzet esetén a befektetők általában visszahúzódnak az amerikai dollár kitettség irányába, és dollár erősödés szokott történni.
Ha már a deviza árfolyamoknál tartunk, akkor a hallgatókat talán még az euró-dollárnál is jobban érdekli az, hogy mi lesz a forint sorsa az idei évben. Hogy látod, hogy a nagyon jelentős tavalyi erősödést követően egyrészt fundamentálisan hogyan értékelt a forint a fő devizákkal, az euróval, illetve a dollárral szemben, illetve vársz az idei évtől, hiszen a rövid távon vagy akár középtávon is nem feltétlenül a fundamentumok mozgatják az árfolyamot.
Forinttal kapcsolatban mindig az a nagyon leegyszerűsítő vélekedés van, hogy ha magas a kamat, akkor az támogatja a forintot, ha meg vágja az MNB a jegybank a kamatot, akkor az előbb-utóbb forint gyengülést generál. Ugye erre a túlzottan leegyszerűsítő képre a legjobb ellenpélda volt mondjuk az az időszak, amikor Magyarországon is ilyen nagyon alacsony volt a kamat, és mégis tudott úgy erősödgetni, vagy erős szinteken maradni a forint. Ennek pedig az a magyarázata, hogy a kamat szinten kívül nagyon fontos a külső egyensúlyi pozíció alakulása, tehát hogy milyen külkereskedelmi helyzetben van az ország, hogy alakul az export az importhoz viszonyítva, mennyi finanszírozást kell bevonnunk külföldről, és ugye itt pedig általában az szokott történni, hogy amikor az ország többet importál, mint exportál, akkor az általában előbb-utóbb deviza leértékelődés generál. Ugye ez volt a helyzet például a nagyon kisarkítva az energia sok idején, akkor hirtelen megdrágultak az energia árak, nagyon elszállt a külkereskedelmi hiány, mert baromi drága volt az import, az export ebben nem tartott a lépést, szétnyílt a külkereskedelmi ollónk, és ez egy nagyon erős forint leértékelődésbe csapódott le, vagy váltott át. Most ugye azért az energiahordozók árának visszaesésével, vagy a nemzetközi cserearányok változásával, kedvező változásával Magyarország szempontjából a forinton is csökkent ez a nyomás, tehát azt látjuk, hogy a külkereskedelmi statisztikákban havi szinten jelentős pluszok vannak, szinte ilyen rekord többletek, tehát sokkal több az exportunk, mint amit importálunk. Ugye ennek az egyik magyarázat az, hogy a cserearányok javultak, tehát olcsóbban kapjuk mondjuk az olajat vagy a gázt. A másik pedig az, hogy nagyon mérsékelt a belső kereslet, tehát ugye a tavalyi brutális reálbér csökkenés miatt nagyon gyenge a belső fogyasztás, a beruházás is nagyon visszaesett, tehát összességében gyenge az import, ebből adódik a nagy külkereskedelem, és ez támogatja a forintot. És ez valószínűleg ez még így is marad az elkövetkező egy-két negyed évben szerintem. Tehát van egy nagyon nagy külső egyensúly többletünk, és ez párosul egy viszonylag magas kamat továbbra is, mert azért annak ellenére, hogy az MNB elkezdte vágogatni az alapkamatot, az irányadó kamatot, azért az a 10% körüli szint, amit most látunk, az még mindig magas, és ez egyelőre azt mutatja, vagy az látszik, hogy ez erősen tudja tartani a forintot. Most, hogy előre tekintve mi lesz ebből, ugye a devizát jósolt az egy nagyon nehéz történet. Megvannak a kockázatok, hogy azért az elmúlt időszak kedvező folyamatai kedvezőtlenebb irányba változnak. Ugye látszik, hogy nagyon erős, nagyon agresszív kamatcsökkentés van beárazva az MNB kapcsán a piacon, tehát ugye a piac azt árazza, hogy egy év múlva valahol 4% körül lesz az alapkamat, ami azért nagyon erős csökkenés a jelenlegi, mondom, 10% körüli szintekről, ezeken 100 bázispontos vágások lesz, azt árazapja, hogy 100 bázispont körüli vágások jönnek most van az elkövetkező hónapokban. És ugye a másik oldal, a másik, amiről beszéltem az előbb, hogy a kamatokon kívül nagyon fontos, a külső egyensúly alakulás, ami most egyébként nagyon jó, de azért látjuk, hogy itt is lehet változás előre tekintve. Tehát, hogy a magyar gazdaságban a reálbérek visszajönnek pozitív tartományba, vagy visszajöttek pozitív tartományba, elindulhat, felpöröket a fogyasztás. Ugye látjuk a gazdaságpolitika részéről, hogy minden fókusz a növekedés gyorsításán van. Ugye visszajött a fókuszbe ez az úgynevezett magas nyomású gazdaság képe, ami azt jelenti, hogy toljuk, fokozzuk a keresletet, ameddig lehet, mert az mindenképpen jó a gazdaságnak. Termelékenységnövekedés, kínálati oldali alkalmazkodást eredményez, tehát magasabb beruházást is. Ez lehet, hogy rövid távon így van, de hosszú távon azért láttuk ennek a káros hatásait a 2016-2020 közötti időszakban, akkor is ebben az eszközzel éltek, és láttuk, hogy azért az infláció már a Covid előtt Magyarországon megközelítette az 5%-os szintet, a külkereskedelmi többletünk nagyon gyorsan romlott a 8% feletti GDP arányos szintre, ugye leesett 2-3-ra, tehát pár év alatt egy 6-7% pontot elégettünk a magas belső keresletre, és hogyha most is ebbe az irányba megy majd a gazdaságpolitika, hogy nagyon agresszívan kell pörgetni a keresletet, akkor azok a kedvező folyamatok, amikről beszéltem korábban, hogy a magas külkereskedelmi mérleg többletünk kialakult, az megint gyorsan elolvadhat, és akkor jöhet a nyomás a forinton. És ugye nagyon fontos megemlíteni a nemzetközi környezetben, amiről beszéltünk a beszélgetés elején, hogyha ez a soft landing, hard landing vita mégiscsak egy durva földetéréshez vezet, tehát mégsem ez a jelenlegi rózsás helyzet marad fenn, hanem mondjuk egy keményebb fékeződés van a világban, akkor az is általában forint gyengüléshez szokott vezetni. Tehát összegségében azt mondom, hogy rövid távon, két hónapos időtávon nem látszik a forint árfolyamon a nagy gyengülés lehetősége, vagy ezek a fundamentumok még valószínűleg erős szinteken tartják, de hosszabb távra előre tekintve inkább a gyengülésnek látok nagyobb esélyt. Egyébként, hogyha technikailag megnézi valaki az euró-forint ábrát, ott is egy nagyon gyors ilyen beszűkülés, egy ilyen ékábra látható, hogy egyre kisebb amplitudóval mozog az árfolyam, és az ilyen beszűkülések után gyakori az egy jelentősebb elpattanás van valamelyik irányba. Egyébként furcsa, amit mondok, de lehet, hogy ez rövid távon még erősödés irányába megy, mert azért nagyon általános várakozás az, amiről beszéltem most. Tehát a piac nagyon úgy van pozícionálva, hogy kamatvágások, meg a külkereskedelmi egyensúly romlás előbb-utóbb forint gyengüléshez vezet, és nagyon sok portfólióban van olyan pozíció, ami forint gyengülésre van beállítva, és ilyenkor a piacon az úgynevezett ilyen fájdalom trade, a pain trade az azt szokott lenni, hogy elindul a másik irányba, tehát a forint erősödésbe. Tehát rövid távon még azt is el tudom képzelni, hogy akár az lesz, de közép-hosszú távon a gyengülést látom a valószínűbb szenáriónak.
Rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést Böbesi Dániellel, az Erste alapkezelő senior portfólió menedzserével. Kitérünk többek között a hazai állampapírpiacra, és majd néhány egzotikus feltörekvő kötvénypiacról is kérdezzük.